Laudetur Jézus Krisztus, dicsőtessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be december hónap katolikus félórájába. Mindegyik évszaknak, mindegyik hónapnak megvan a maga szépsége, így decembernek is kiemelkedő a gyönyörűsége. Hát elsősorban azért, mert világtörténelem legnagyobb ünnepére készülünk, legnagyobb eseményére, hiszen az Isten megtestesülését ünnepeljük, arra emlékezünk, és persze amellett mindig kell, hogy égjen bennünk a láng, hogy a mi szívünkben is szülessék meg évről évre, napról napra a mi Úrunk Jézus Krisztusnak a szeretete. A mai vasárnap advent második vasárnapja van, és az adventi koszorún lévő gyertyák is szimbolizálják, hogy erősebben ég a láng, így van nem egy gyertya, hanem kettő, majd három és négy gyertya jelzi a mi Urunk üdvözítőnknek a közelettét, és persze ilyen lángoló szívvel kell ünnepeljük. Ugyanakkor ebben a hónapban sok kedves ünnep van, hát az első, ami legkedvesebb és legnépszerűbb a világon, még a nem keresztény kultúrkörben is elterjedt Szent Miklós püspöknek a tisztelete, amely az irgalmasságnak a legcsodálatosabb példaképe, hogy hogyan vegyük észre azokat az embereket környezetünkben, akik rászorulnak. Most nem konkrétan arról van szó, hogy csomagok, az is nagyon fontos, kedves gesztus, de annál sokkal fontosabb az emberi gesztus, az emberi magatartás, viselkedési formák. De egyáltalán, tehát, hogy az ember képes észrevenni a másikat. Szóval Szent Miklós püspök ő ezt tette, elsősorban látta, hogy hol van szükség segítségre, és amiben tudott, ő segített. És nekünk is ezt utánoznunk kell, ezt az irgalmas gesztust, hogy amiben tudunk és ahol tudunk, próbáljunk meg segíteni, és az önfeláldozó szeretet. Szóval Szent Miklós püspök ünnepe a katolikus anyaszentegyházban 6-án van, és mindenhol a világban ünneplik, így Amerikában is, és a magyarok körében is már egy jó ideje elkezdődött a Mikulás járás, és tart mind a mai napig, hiszen a mai nap, vasárnap, Szent Mise után hozzánk is ellátogatott, a gyermekek örömére, és nem csak a gyermekek, hanem jó látni a középkorúak, idősödők vagy idős emberek arcán a ragyogást, kis mosolyt csal az arcukra, valóban tudjunk örülni és őrizni e fajta hagyományokat is. És ugyanakkor pénteken volt egy gyönyörű szép Mária ünnep, a szeplőtelen fogantatásnak az ünnepe, ami az egyházban parancsolt ünnep, vagyis azt jelenti, hogy minden katolikus hívőnek ezen a napon részt kellene venni szentmisén. Hát nyilván az emberek sokat dolgoznak, nem érnek úgy rá, de ez nem jelenti azt, hogy elhanyagolnuk az ünnepnek a megünneplését. De azt kell mondjam, hogy a körülményekhez képest viszonylag szép számban voltunk pénteken, és igyekeztünk méltóképpen megünnepelni égi édesanyánknak az ünnepét, szeplőtelen fogadtatás ünnepét. Erről az ünnepről nagyon sok mindent tudunk mondani, de a legfontosabb az, hogy először is kicsit tekintsünk át. December 8-a az adventi liturgikus spirituális időszakára esik, amikor ugye várakozás van. És ha történelemben összevetjük, akkor az emberiség ugye Krisztus előtt várta, megváltott az üdvözítőt. És lényegében ez azóta is megvan, hogy egy várakozás, mert Jézus Krisztus fölment a mennybe feltámadása után, és ahogy az angyalok mondták, hogy az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égre, mert tekintettel, ahogyan láttátok a mi Urunkat, láttátok most fölemelkedni, az Úr Jézus Krisztus meg úgy fog eljönni. Szóval az adventnek az üzenete kettős, tehát előkészlet karácsonyra, illetve emlékeztető és előkészletlehű írasztás, várakozás Krisztus második eljövetelére. Persze senki sem tudja, hogy mikor, mert Jézus Krisztus nem határozta meg az időt, tehát nem szabad bedőlni az álprófétáknak, az álguruknak a hamis előrejelzését, miszerint bizonyos éveket, napokat meghatároznak, hogy itt a világ vége. Szóval Jézus Krisztus erről nem beszél, de előbb-utóbb majd valamikor bekövetkezik. Az egyházi évben, tehát fontos, hogy figyeljünk az ünnepekre, így főleg égédesanyáknak az ünnepét méltóság teljesen tudjuk megünnepelni, hiszen a mi úrunk Jézus Krisztusnak kellett egy méltó, tiszta, makulátlan, szeplőtelen hajlék, testi-lelki hajlék, és a Jóisten eleve már ugye kiválasztotta a szűzanyát erre, hogy óriási nagy kegyelemmel részesült, de a szűzanyának is az igenje, azért a szabad döntése benne volt, amikor történt a megtestesülés, ez már Jézus Krisztus fogantatásáról van szó, hogy legyen, történjék szavait szerint. Szóval nekünk is ezt a gesztust, ezt a akaratot kell tanúsítanunk, hogy tudjuk kimondani a szűzanyával együtt, hogy legyen akaratod szerint. A megváltó anyjának szeplőtelen fogantatásához, a megváltást indoklő ajándékához mi mit tudunk tenni? Hát nyilván azt tudjuk tenni, hogyha próbálunk mi is Isten gyermekként viselkedni, hiszen felkészítenünk a keresztségben nyert kegyelmeket, hogy az Isten gyermekei lettünk és a mennyország örökösei lettünk. Az áteredő bűnt a keresztvíz által lemosta annak idején, aki megkeresztelt minket. Ugyan megmaradt bennünk a bűnre való hajlamosság, de továbbra is kell törekednünk, hogy legyen az életünk szebb, nemesebb, értékesebb, jobb, szentebb. A fogantatás, szeplőtelen fogantatásnak a hittételét évszázadokon át tartó teológiai viták előzték meg, és végül 9. Pius pápa, ex-katedra, vagyis püspöki, Róma püspöki tekintélyével, mint pápa, hirdette ki 1854. december 8-án a hittételt. A hagyomány és a kortárs teológiai gondolkodás fényében azután Róma püspökei is hozzájárultak az 54-es hittétel kifejezéséhez. Szent II. János Pál pápa például különösen sokat elmélkedett erről az igazságról. Először 1987-ben a Redemptoris Mater című enciklikájában, majd 1996. májusa és júniusa között elmondott 5 Mária katekézisében. 9. Pius által 1854-ben kihirdetett dogma nem új igazságot vezetett be, hanem tekintéllyel megerősítve kinyilvánította mindazt, amit az egyháza maga összetettségében mindig is felismert, és amit a teológiai viták ellenére vagy éppenséggel azoknak köszönhetően mindig is hitt Isten anyjának kivételes szentségéről és a csodálatos megváltásról. 16. Benedek pápasága idején is különös érzékenységet tanúsított az isteni erények hit, remény, szeretet iránt, amelyek gyakorlásával nem szabad felhagyni akkor sem, ha a jelenkor és a benne élő ember uralkodó szemléletét, viszonylatosság és a hedonizmus jellemzi. A Szent Atya ebben az összefüggésben többször is kitért az Isten szülő szent származását körülölelő nagy titokra. A szeplőtelen szűz Mária, szent és erős kötődések asszonya, a törékenység és a megszakadó kapcsolatok világában a társadalmunk nem könnyíti meg az emberek és a generáció közötti találkozást és egy együttérzést. Hitünk gyakran fáradt, gyenge és álságos, nem képes közvetíteni és megjeleníteni Krisztusi szeretetet. Egy ilyen világban Mária arra ösztönöz, hogy a hívek szívében is és az egyházban újra feléledjen a gyengétség és a szeretet erejébe vetett hit. Benne látjuk, hogy az alázat és a gyengétség nem a gyengék, hanem az erősek erénye. Az igazságosságnak, a gyengétségnek, a szemlélődésnek és mások felé való úton levésnek ez a fajta dinamikája teszi őt az egyház mintaképévé az evangelizáció számára. Napjainkban különösen fontos a hittétel Isten művének időszerűségét és az evangelizációs erejét fejezik is ki. Isten műve beteljesítését öltött testet fiában, Jézusban a megbocsátás és a megváltás szeretetből született, és véghez vitt tervében, amelyet minden teremtmény számára reményt és jövőt sugárzó formában foglalnak össze ezek a szavak, íme újjá teremtek mindent. Ez részben a magyar kuriról vett idézet, ugye az ünnepel kapcsolatosan, és egy annyit szeretnék hozzátenni, hogy hogyan tudjuk jobban megérteni az ünnepnek a lényegét. Tehát azt kell tudnunk, hogy a bűnbeesés következtében az ember lelke meg lett pecsételve az áteredő bűnnel. Vagyis az ember szembeszállt az Istennel, most nem arról van szó, hogy a Jóisten sajnált volna egy almát az ember pártól, hanem tiszteletet kért és engedelmességet, és az ember megszegte. És ezáltal egy ilyen fajta büntetés következett be, de a Jóisten azért nem fordul el tőlünk, hanem csak egy figyelmeztetés volt, és pontosan ezért küldte el az üdvözítő mi urunkat, Jézus Krisztust, és persze, hogy előtte egy szüzenye megszületett, hogy amit az ember asszony elrontott az engedetlenségével, azt a boldogságos szűz Mária az engedelmességével helyreigazított. Úgyhogy ez egyfajta remény az emberiség számára, hogy a Jóisten mindig mellettünk van, és nem akarja azt, hogy elveszünk és magunkra maradjunk. Ez egy lehetőség. Ez valahogy egy példával is tudnám szemléltetni, hogy Böjte Csabának nagyon sok érdekes és hiteles története van. Minap láttam, hallottam, amikor az atyai kápolnát, amikor ott valami ünnepség, és tartott egy prédikációt, és annak keretében mondta az egyik kedves történetet, amit próbálok így párhuzamba állítani a reménnyel, hogy egy nagyon szegény sorsú család, nyilván millió egyet ismernet, a sok közül egy nagyon szegény család, és valakik megkeresték, hogy ott azért van, mégiscsak van egy lány, akivel érdemes lenne foglalkozni, mert van benne talán valami, de hát olyan mély szegénységben volt, hogy a kisebbek nem is jártak iskolába, ez a kislány sem tanult, súlyos elmaradásai voltak, és végül is, hogy elvitte magával Dévára. És útközben, hogy úgy sok mindennel bíztatta, példákat mondott, hogy gyermekből tanulás, hogy törekedni kell, és a kislány úgy valahogy úgy nézett csak úgy ki az ablakon, és Böjte Csaba már szinte lyukat beszélt a gyomrába, és aztán rákérdezett, hát, hogy mégis mit csinálsz, és a leányka azt mondja, hogy hát számolja az útra festett csíkokat. És hát azt mégis hol tart? Azt hát már 1000 fölött. És Csaba elmondja, hát azt mondta, mondjuk egy egyszerű szóval eldugva az agyam. Hát ez, én beszélek itt hiába, és ez rám sem hederít ez a kislány. Hát van egyáltalán értelme foglalkozni? És ráadásul, na hát végül is akkor elvitt az iskolába, és hát bukdácsolt, hát rugdalták, és 8-at meg kellett ismételje. De mégis, hogy a remény, hogy azért nem adták fel, pártfogolták ezt a leánykát, nagyon szép eredménye leérettségizett. Sőt, a kolozsvári Bábesbolyai Egyetemen végzett pszichológiát, és most Angliában van ösztöndíjas a leányzó. És ez a hasonlat, hogy kell valaki mellettünk legyen, aki minket felkarol, és ad nekünk reményt, jövőt. Ez egy világi egyszerű hasonlat, de a lelki értelemben is így történik, hogy az ember úgy érzi, hogy reményvesztett, meg van bélyegezve, áteredő bűn, Jóisten, megbüntetett, jaj, most bűnhődnünk kell. Igen, de elküldte a mi urunkat Jézus Krisztus is, és a szüzenye is megszületett. Ő, mint mennyország kapuja, aki közben jár, mint anya. Tehát ő azt akarja, hogy mindig felkarol, és akkor ránk szól, hogy még hogyha el is csellengünk ide-oda, de mindig van kitartása mellettünk, és azt akarja, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból. És hát mit kell kihoznunk magunkból? Hát elsősorban az emberséget, a keresztény értékeket, hogy tudjunk egyáltalán másokért élni, ne önző módon magunknak. Úgyhogy a szeplőtelen fogantatás, ugye a büntelenséget jelenti, és nekünk is törekednünk kell az élet szentségre. Igyekezzünk jobbak, szebbek és nemesebbek lenni, ismételten mondva. És a második részben, kedves rádióhallgató, szeretném megosztani főtisztelendő Cserháti Ferenc püspök úrnak a körlevelét, hiszen ő a külföldön élő magyaroknak a lelki gondozásával megbízott Esztergom budapesti segédpüspök, aki járja, amikor a világot, a magyarokat felkeresi, és mindig karácsony előtt, advent elején egy körlevelet ír, és ezzel üzen a külföldön élő magyaroknak, akiket támogat és imádkozik, hiszen nemrég volt az Ad Limina látogatás Vatikánban, a Szentatyával való találkozás, valamennyi magyarországi püspök jelen volt, és ott volt ugye Cserháti Ferenc püspök is, és mondta nekem, hogy imádkozott ott Rómában értünk, külön a clevelandi magyarokért, és gondolom azt, hogy az összmagyarságért és eszében vagyunk, a szívében, és Miért köszönjük és kívánjuk a jó Istennek, hogy sokat tudjon imádkozni, és valóban a lehető legtöbbet, mint főpásztor tegyen meg a külföldön élő magyarok, de nyilván nem lehet mindig köztünk, nem lehet állandóan velünk így lélekben, és egy-egy körlevél formájában a lelki egységet tudjuk ápolni. Ennek jegyében szeretném ezt felolvasni, amely kezdődik főtisztelő paptestvérek, kedves magyar testvéreim. Idei körlevelemben elsősorban az utóbbi években, évtizedekben külföldre vándorolt magyar, illetve magyarul beszélő testvéreimhez szeretnék szólni. Egy olyan kiemelkedő hazai eseményre szeretnék utalni, amelynek üzenete maradandó, mindig időszerű és hasznos. Nem csak itthon, hanem a külföldi magyar egyházi közösségekben, és mindazok körében is, akik hazánktól távol élnek az idegenben és ragaszkodnak szülőföldjükhöz, őseik szent emlékéhez és kultúrájához, keresztény hitünkhöz és édes anyanyelvünkhöz. Az elmúlt esztendőben ünnepi rendezvények sorozatával emlékeztünk Szent László király trónra lépésének 940. valamint szenti avatásának 825. évfordulójára. Szent László emlékév során kiváló történészek, tudósok, papok méltatták a nagy lovak király keresztény elkötelezettségét és helyetállását az egyházban, a társadalomban, a nemzeti egység megteremtésében és a közép-európai népek szolgálatában. Ha az ünnepi eseményeket figyelemmel kísértük, a felsorolt témákról hallhattunk bőségesen, és azokat most nem szeretném megismételgetni. Sokkal inkább a külföldi magyarok és Szent László király kapcsolatára szeretnék emlékeztetni, mindenekelőtt az idegen honba kényszerült és ott felnevelkedett László keresztény és magyar helytállására, aki a miénkhez hasonló idegen környezetben a sokszínű kultúrák, a befogadó ország nyelvét beszélő népek és a több nemzethez is fűződő családi, rokoni és egyéb kapcsolatai között is a haza atlétája és a keresztény hit bajnoka lett. Ki ne hallotta volna hírét, Szent László Lengyelországban született, idegen földön akárcsak a legtöbb magyar szülő gyermeke a külföldi tájakon. Apja első Béla király, Árpádházi Ivadék anyja, Rihész a lengyel hercegnő, fiúk László, így két nemzet gyermeke akárcsak sok fiatal az idegenben. Eredetileg még nevesen volt magyar, Ladislávnak szólították idegen nyelven, mint minket is sokszor a külföldi tájakon. Szent László király első feleségének nevét nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy közbetségre jutva Reinfeldi Rudolf sváb herceg német ellenkirály leányát, Adelheidot vette feleségül. Nem magyar szülők gyermekét, akárcsak sok fiatal, aki magyar házastársat választ az idegenben. Családjának tagjai több nemzethez tartoztak, gyermekei révén szoros rokoni kapcsolatban állt a szomszédos uralkodó házakkal, beleértve a két leghatalmasabbat, a görög és német császári dinasztiát is. Külföldön született és családjában is több nyelven beszéltek, de nem ingott meg sem magyarságában, sem keresztény hitében. A haza atlétája népének fénye, a nemzeti keresztény művelődés előharcosa lett hazánkban. Szent István király magyar és keresztény örökségének következetes ápolója, védelmezője és terjesztője. Felidéztem a nagy király élet példáját, mert üzenete a külföldön élő fiatali új nemzedékek számára különösképpen is időszerű, hasznos, iránymutató, sok tekintetben vonzó és követendő lehet. Miért ne lehetnénk mi is hozzá hasonlóan tiszták, hősök, szentek, jó magyarok és jó keresztények? Miért ne lehetnénk Szent László hűséges katonái, vagy éppen társai az életszentségben? A megemlékezéseket azért tartjuk, mert azok a mának is üzennek. Olyan maradandó értékekre emlékeztetnek, amelyeket ma is megbecsülünk, tisztelünk, magunkévá teszünk, és amelyeknek mindig hasznát vesszük. A mai ünnepi megemlékezéseink is csak akkor teremnek méltó gyümölcsöt számunkra, ha az örömteli és büszke nemzeti tisztelgés mellett még azok üzenete is visszhangra és elfogadása talál bennünk. Még konkrétabban, ha megbecsüljük és magunkévá tesszük Szent László király keresztény tanúságát, saját életünkben is összekapcsoljuk a magyar ügyet az Isten ügyével, úgy, mint ezt ő is tette földi életében. Különben csak szeszélyesen válogatunk életpéldája értékei közül, és elfeledjük, hogy őseink keresztény öröksége nélkül külföldi magyarságunk egyszerűen hiányos, sánta és bicegő. Szent tisztelete azt jelenti, hogy követjük életszentségét, hozzá hasonlóan igazi, szép, jellemes keresztény életet élünk. Szent László hősies helytállása támadó ellenséggel és gonosszal szemben ma különösen arra bátorít minket, hogy külföldön is vegyük fel a küzdelmet az olyan ártó hiedelmekkel, gyilkos ideológiákkal és rossz szokásokkal szemben, amelyek a keresztény lelkek megmételyezésére törnek, elrabolják őseink szent örökségét, tönkreteszik keresztény hitünket és értékes családi hagyományainkat, rabságba kényszerítenek, kiölik a család szeretetét, a szülők tiszteletét, leszoktatnak a rendszeres imáról, távoltatnak a templomtól, a Szent Jónástól, a házasság és a többi szentség ajándékától. Szent László életpéldája arra bátorít, hogy vívjuk meg a hit jó harcát és kövessük azok tanúságtételét, akik kompromisszumok nélkül élik meg az evangéliumot, teljesítik kötelességüket és nagy lelken szolgálják a szegényeket. Vagy amint Pál apostol mondja, nekünk nem annyira a vér és a test ellen küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Szent László király ezt tette és elnyert az örök dicsőség koronáját. A királyok éke, a haza atlétája, keresztény hit bajnoka lett. A történetírók azt is feljegyezték róla, hogy halála után többször is megjelent övéi körében és csodát tett ott, ahol nagy volt a szükség. Magyar katonák ezzel a csata kiáltással indultak hadba. Szent László segíts! Kérjük mi is, bizalommal. Szent László király, légy vezérünk és segíts meg minket nemes és krisztusi küzdelmünkben. Te, aki kormányzónk voltál a földön, légy pártfogunk a mennyben. Befejezésül is felidézve 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszus emlékét, amelynek ünnepségei hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt jelentettek, tisztelettel jelzem és szíves figyelembe ajánlom, hogy 2020. szeptember 13-ától 20-áig Budapesten rendezik meg az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, amely nem csak hazánkban, hanem külföldön is kiváló lehetőséget kínál a lelki megújulásra. Ennek egyik legszebb módja a szentségimádás, amelyet bárhol a világban megszervezhetünk. A szentmiséken ugyancsak együtt imádkozhatunk hazai testvéreinkkel, hogy az Eukarisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. További gyakorlati tájékoztatunk és ötletek találhatók magyar és angol nyelven a 2020-as Budapesti Eukarisztikus Világkongresszus honlapján. Előkészületül az Eukarisztikus Kongresszusra terve vettük azt is, hogy 2020-ra elkészítjük a Szétszórt Magyarok hangzó bibliája, Ószövetség hangfelvételt, amelynek célja külföldön élő magyarok és magyar közösségek bevonása teljes ószövetségi szentírás szövegének felolvasásába és digitális rögzítésébe. Ezzel elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy szentírási ismereteink külföldön is gyarapodjanak, és a Biblia 3 perces részletekben való közös felolvasásával a felolvasó hangja neve jelenlegi befogadó országának és településének a neve is dokumentálódjon. A magyar nyelv ápolása és a vallásos nevelés szempontjából egyaránt szép és hasznos kezdeményezés, szívesen csatlakozzunk hozzá. További részletek megtalálhatók a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány honlapján www.snbk1988.hu. Kedves testvérek, kedves magyar testvérek, ezekben a napokban karácsonyra készülődünk, hogy megünnepeljük Jézus Krisztus születését, aki értünk emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától is emberré lett, ahogyan ezt a hiszek egyben is valljuk. De ugyanez a csodálatos nagy titok ölt testet minden szent misében is. Az üdvözítő, aki 20 évszázaddal ezelőtt testet öltött, Mária méhében, az Eukarisztia szentségében folyamatosan az isteni élet forrásaként adja magát az emberiségnek. Az üdvözítő vándorláson társa lecs, mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett, hogy aki hozzám, hogy többé ne éhezzem, és aki benne hisz, többé soha meg ne szomjazzon. zúgjon hát a hálainek, szálljon völgyön tengeren a szeretet Isteninek, dicsőség és üdv legyen. Végezetül újra megköszönöm a külföldi magyar testvérek minden anyagi, szellemi és erkölcsi támogatását közös krisztusi küldetésünk szolgálatában. Kívánok mindenkinek jó felkészülést az Úr érkezésére, áldott szent karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Mindezek után pedig nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária Szent István király és a többi magyar szent közbenjárására. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Cserháti Ferenc, címzetes centúriai püspök, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom budapesti segédpüspök. Köszönjük szépen a püspök atyának ezen gondolatokat, és befejezésként én is szeretnék áldott szép vasárnap délután kívánni, és azt külön még szeretném jelezni, hogy a Cserkészetnek az ünnepi műsora jövő héten pénteken 15-én lesz este, 7 órától gyülekeznek a gyerekek, és 7:30-kor a Szent Imre templomban. Szent este, vagyis most vasárnapra esik, tehát nyilván vasárnap is lesz szent mise 11 órakor, de este 10:30-kor ünnepre hangoló kis koncert, és 11 órakor lesz szent mise, amely éjfélbe fog nyúlni, úgyhogy lényegében azért meg tudjuk szépen ünnepelni karácsonyt. És aki úgy gondolja, hogy szilvesztert is itt szeretné tölteni, de nyilván a testvéregyházak is szerveznek. Az Alexander Ródi református templomnál, az első magyar református templom, illetve a nyugatoldali Puritászon is úgy tudom, hogy lesz szilveszter, csak úgy jelzem, hogy az ünneplések közepette tudjunk méltóság teljesen hálát adni Jóistennek az idei esztendőjét, és kérjünk új erőt, kegyelmet a következő esztendőhöz. Még egyszer áldott szép vasárnapot kívánok, dicsertessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!